Pál levele a rómaiakhoz, 15. és 16. fejezet. Az előző fejezetben Pál a Krisztus testén belüli szeretetről beszélt. Felismerte, hogy különböző érzéseink, meggyőződéseink és különböző véleményünk van a keresztény élet dolgaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy aki erős hittel rendelkezik, az egyen húst, aki hitben gyenge és meggyőződése, hogy nem kell húst tegyen, az egyen zöldséget. Mi is fel kell ismerjük, hogy az embereknek különböző meggyőződésük van, nem mindenki látja olyan helyesen a dolgokat, mint mi. Tehát tiszteletben kell tartanunk az emberek tévedéshez való jogát, és ne vitatkozzunk túl sokáig a különbözőségeken. Összefoglalva Pál arra kér, hogy ha nem értünk egyet, akkor legyünk egyetértésben a vélemények különbözőségével kapcsolatban. Ne oszoljunk meg a különböző ügyek miatt, ne legyünk ellenségesek e kis dolgok miatt. Tragikus, hogy az egyházban a legnevetségesebb dolgok is megoszlást okoztak. A 14. fejezetben tehát Pál arra buzdít minket, hogy fogadjuk el a hitben gyengébb testvéreinket, ne vitatkozzunk velük, és ne is teregessük ki előttük azt a szabadságot, ami nekünk van, mert ez elbotlásukat is okozhatja. Járjatok szeretetben, és ha a húsevésetek megbotránkoztatna egy gyengébb testvért, akkor ne előttük egyétek a húst. Ha szabadságod van húst tenni, akkor otthon egyed, amikor ő nem lát, hogy ne tedd őt tönkre, mert Krisztus érte is meghalt. Ugyanezt a gondolatmenetet folytatja Pál a 15. fejezet kezdetén, ami szintén arról szól, hogy hogyan kezeljük a gyengébb testvéreinket Krisztus testén belül. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Keresztényként gyakran ösztönöznek arra, hogy olyan követelmények alapján éljünk, amiket más emberek állítottak fel. Nem értünk egyet azokkal a meggyőződésekkel, és nem éreznénk magunkat bűnösnek, ha nem így élnénk, de a szeretet miatt egy szigorúbb életet élünk, mint amit a saját meggyőződésünk megengedne nekünk. Pál itt Jézus Krisztus példáját mutatja be. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai énre ám hullottak. Krisztus a példaképünk, hiszen ő nem a saját vágyai beteljesítésére jött közénk, hanem amikor jött, azt mondta, mindig azokat a dolgokat teszem, amelyek kedvesek az atyám szemében. És itt egy aranyszabály. Élj úgy, hogy Istennek kedvez, ne önmagadnak. Ha önmagadnak akarsz kedvezni, az könnyen okozhatja egy gyengébb testvér bukását. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Isten igéje kettős célból íródott. Egyrészt a mi okulásunkra, tehát a Bibliát azért adta nekünk, hogy megismerjük Istent és tanulhassunk róla. A másik ok, hogy az írásokat olvasva reményünk legyen. Az Isten és a remény szorosan kötődik egymáshoz, mert nincs valódi remény Istenen kívül, de csodálatosan kitágul a remény, amint Isten veled van. A Zsoltárokban olvashatjuk, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben! A remény a hívőt mindig Istennel köti össze. Azért adta tehát Isten az ő igéjét, hogy megismerjük az ő természetét, jellemét, hűségét, és hogy ne csüggedjünk el, ne adjuk fel, amikor a megpróbáltatások ideje eljön, hanem tovább reménykedjünk Istennek a mi életünkben végzett győzedelmes munkájában. Sohasem kellene a keresztényeket a reménytelenség és a kétségbeesés jellemezze. A Zsoltár írója csüggett volt, de erről beszélni kezdett saját magával. Miért háborog a lelkem? Azért, mert egy kis ideig elfelejtette, hogy Isten uralkodik mindenek felett. És amikor elfelejtjük, hogy Isten a mi életünk fölött is uralkodik, akkor megtörténhet, hogy elbátortalanodunk, és szomorúak vagyunk a helyzet miatt. Érdekes, hogy milyen gyorsan el tudjuk felejteni, hogy Isten uralkodik, és hogy ez az ő gyülekezete. Hirtelen elkezdünk azon aggódni és azon gondolkozni, hogy most mihez fogunk kezdeni. De Isten engem újból és újból emlékeztet, hogy ez az ő gyülekezete. Nincs miért aggódjak, mert ő majd gondoskodni fog róla. Ő hozta létre, ezért képes is megtartani, és nem kell álmatlan éjszakáim legyenek azért, hogy kitaláljam, hogy mit fogunk most csinálni. Isten uralkodik, és ezt a saját életemben is kell alkalmazzam. Meg kell értsem, hogy ő irányít mindent, és ő fog munkálkodni. Ezért nem kell aggódni vagy csalódottnak lenni, csak türelemmel kell várni az Úr munkáját. És ez a nagy probléma, a türelem. De az ószövetségi szentek mind arra buzdítanak minket, hogy megértsük, hogy hitben és türelemben örökölték Isten ígéreteit. Szükségünk van türelemre, hogy miután megtettük Isten akaratát, meg is kapjuk az ígéretet. Miután mindent megtettem, amit megtehettem Isten akaratának követésében, eljön az idő, amikor türelemmel kell várjam, hogy Isten elvégezze az ő részét. Ilyenkor nagy a kísértés arra, hogy a dolgokat összezavarjam, mert nincs türelmem őrá várni. Úgy néz ki, hogy ő mindig lassú az én számításaimhoz viszonyítva, de végül, amikor minden sikerül, akkor rájövök, hogy ő pontos időben érkezett, én voltam túl gyors, azért, mert türelmetlen vagyok. Azt akarom, Istenem, hogy most végezd el a te munkádat az életükben. Nem akarok várni egy hetet, egy hónapot vagy 13 évet, ahogy azt Ábrahám tette. Ezt nem bírom ki, Uram. Pedig türelemre van szükségünk. Isten türelmes és hosszú tűrő, hogy beteljesítse a saját céljait. Azért van ez így, mert ő a mi idődimenziónkon kívül található. Ő az örökkévalóságban él, én pedig másodpercekben, percekben, órákban, napokban, hetekben, hónapokban, években. De 1000 év olyan az Úrnak, mint egy nap. Uram, mikor tér vissza Jézus? Néhány nap múlva. Hová sietsz? Isten nagy türelemmel hozza el az ő királyságát, az ő munkáját ide a földre. Folytathatjuk az imánkat, hogy ó, Istenem, adj türelmet most azonnal! A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Milyenek kellene legyünk? Türelmesek egymással, úgy, ahogy Isten is a türelem és az egyetértés Istene. Mi is egymást kellene vigasztaljuk, és türelmesek kellene legyünk a másik iránt. Van azonban itt egy érdekes dolog. Nagyon értékelem, hogy Isten türelmes velem szemben, és hálás vagyok ezért, de én nem vagyok türelmes vele szemben. Értékelem, hogy mások türelmesek velem szemben, de nem vagyok mindig ilyen türelmes velük szemben. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A gyülekezetben egymás felé kell szolgáljunk Jézus Krisztus szeretetében. Isten igéje szerint őt dicsőítjük a szereteten, az egymáshoz való türelmünkön keresztül, és egymást úgy kell befogadjuk, ahogyan Krisztus fogadott be minket. Hogyan fogadott be téged Krisztus? Ugye az abszolút ideális, tökéletes teremtmény voltál, vagy esetleg azt mondta neked, hogy előbb változz meg, és akkor foglak elfogadni? Nem, a tökéletlenségeink ellenére fogadott el minket. Bámulatos, hogy milyen szörnyűnek látszanak a mi bűneink, amikor valaki más követi el azokat. Milyen vakok is tudunk lenni a saját hibáinkkal szemben. És milyen következetesek vagyunk abban, hogy mások hibáit kiszúrjuk. De amint Jézus mondta, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és utána sokkal jobban fogsz látni, hogy a szálkát kivehesd a testvéred szeméből. Miért olyan nehéz a gerendát észrevennem a saját szememben? És mégis milyen tisztán látom, hogy ott az a kis szálka a te szemedben. De minden a szeretet kérdése, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Annyira szeretem magam, hogy nem foglalkozok az enyémmel. De én úgy kell szeresselek téged is, mint saját magamat, és ha így van, akkor nem fogok fennakadni minden kis hibádon, hanem úgy foglak befogadni, ahogyan Krisztus is befogadott engem. Érdekes volt, hogy a hippi mozgalom idején sok gyülekezet kitárta a kapuit a hippik előtt, és megengedte, hogy együtt dicsőítsenek velük, de csak abban az esetben, ha levágatják a hajukat és öltönyt vesznek fel. Isten hozott, mert most már úgy nézel ki, mint mi. Ezért elfogadunk. De elképesztő, hogy milyen kevés gyülekezet volt hajlandó befogadni őket úgy, ahogyan voltak. Hosszú hajjal, piszkos farmerben, a teljes hippi felszereléssel. Engedelmeskedjetek az én szabályzataimnak. Éljetek úgy, ahogy én szeretném, és elfogadlak barátomnak és munkatársamnak. Isten hozott. De nem így kellene egymást elfogadjuk. A különbözőségeink ellenére kellene egymást elfogadjuk. Az a szeretet, amely a miénk Krisztusban, sokkal nagyobb kellene legyen minden általunk vélt különbözőségnél. A szeretetnek kellene lennie az egyesítő erőnek Krisztus testén belül. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. Krisztus azért jött a zsidókhoz, mert Isten megígérte, hogy egy megváltót fog küldeni hozzájuk, Dávid és Ábrahám utódát. Azokat szolgálta, akiknek Isten az ígéretet tette. Nekem nagyon tetszik az, amikor Pál kijelent valamit, utána ezt támogatja az igéből vett idézetekkel. Ez mutatja számomra azt, hogy Pálnak milyen hatalmas ótestamentumbeli alkalmazott tudása volt, hiszen különböző könyvekből válogatja össze a mondani valója háttér támogatását. Ő egy élő tartalomjegyzék volt, ha adtak neki egy témát, képes volt az összes referenciát idézni az ótestamentumból mondani valója alátámasztására. A következőkben bemutatja számunkra, hogy Krisztus eredetileg a zsidókhoz jött, de a munkája túlmutatott azokon, és az egész világ számára is elérhető lett. Eljött, hogy beteljesítse az atyáknak tett ígéreteket, de aztán a pogányokhoz is eljött. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogy megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja. Örüljetek népek, az ő népével együtt. És ezt is. Dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. Ezekkel az idézetekkel mutatja be, hogy Jézus Krisztus a pogányokhoz is elhozta az örömhírt. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel. Hitünk azért erős, mert tudjuk, hogy Isten mondta ezeket, és ennek a következménye az öröm és a békesség. Sokszor az emberek a hitüket az örömbe és a békességbe vetik, egy érzésbe. Isten gyermeke vagy? Igen, hogy ne. De honnan tudod, hogy Isten gyermeke vagy? Mert olyan békességet érzek a szívemben. Olyan öröm van, tudom, hogy üdvözülök, mert soha nem éreztem ilyen nagy örömöt. Álljon meg a menet. Nem az örömben és a békességben hiszünk, hanem Isten igéjében. Ha azt mondod, hogy azért vagy megváltva, mert olyan nagy békességet és örömöt érzel az életedben, akkor megtörténhet, hogy egy nap, valószínűleg, hogy egy hétfő reggel felébredsz, és azon a napon nagyon szörnyen fogod érezni magad. Tudtad, hogy késő este nem kellett volna a gyüli után hagymás hamburgert tegyél, és most szenvedsz emiatt, minden idegesít, és nem találod a helyed. Mit jelent ez ekkor? Ma már nem vagyok megváltva, mert nincs az öröm, és helyette itt az idegesség? A hitünk nem az érzésben van. Isten igéjének elfogadása a hit, és ez nem változik. Az érzéseim viszont változnak. Az én koromban már az időjárás is megváltoztatja az érzéseimet. Reggel felébredek, és előre meg tudom mondani a térdem fájdalmának intenzitása alapján, hogy mikor fog a köd felszállni. Az érzések változhatnak, az Isten igéje örökre megmarad. És mivel a megváltásom és az Istennel való kapcsolatom az ő biztos szaván alapul, ezért a kapcsolatom Istennel sohasem változik. Meg van alapozva. A hit hozza számomra tehát a békességet és az örömöt. Miután Pál 14 napig hánykolódott a hajóval a hullámokon, így szólt. Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta. Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Pál örült, boldog volt, és bíztatta őket, hogy örüljenek, és akkor mondta ezt, amikor a menekülés reményét végleg feladták. Feladtak minden reményt arra, hogy valamikor ebből a viharból élve kikerülnek, és ez a fickó Pál pedig fütyörészik, mosolyog, és azt mondja nekik, hogy bizakodjanak. Viccelsz velünk, ember? Tengeri beteg vagyok. 14 napja úgy pörgünk a földközi tengeren, mint egy csapágy. Nem láttunk napot vagy csillagokat. Pál nem azt mondja, hogy bizakodjatok, mert ma jól érzem magam, és békesség van a szívemben. Nem, hanem azt mondja, hogy az Isten szava szólt hozzám, és elhiszem, amit Isten mond. A hit akkor szilárd és megalapozott, ha az az igén alapul. Erre figyeljetek, mert könnyű abba a csapdába esni, hogy az érzelmeinkbe bízunk, és gyakran az érzéseink alapján kell kifejezzük a minket ért megtapasztalásokat. De ha mondjuk a megváltásunk élményét akarjuk érzések alapján kifejezni, akkor ezeket mondjuk. Olyan nagy megnyugvást éreztem, hogy soha életemben nem éreztem ilyet. Vagy azt éreztem, mintha meleg vizet öntöttek volna a fejemre, és az egész testemet átjárta a nagy melegség érzése. Amint tehát kifejezzük a tapasztalatainkat, az emberek azt kezdik gondolni, hogy nekik is ugyanolyan érzésük kell legyen, mert különben nem üdvözülnek. Amikor a másik megtért, akkor azt érezte, mintha felkapcsolódnának a villanyok, dicsőséges fények veszik körül, de én még nem láttam ezeket. Lehet, hogy én nem is tértem meg. Mivel a megváltásunkat érzések alapján írjuk le, ezért az emberek az érzésekhez kezdenek viszonyulni, nem Isten igéjéhez. De ez nem helyes. Azért vagyok megváltva, mert Isten igéje kijelenti, hogyha megvallod, hogy Jézus Krisztus Úr, és a szívedben elhiszed, hogy Isten felemelte őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tudom, hogy meg vagyok váltva, mert itt írja, amit Isten mondott erről. Rámutatok a versre, és ez nem változik, nem követi az érzéseimet. Hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Szentlélek változtatja számomra valósággá Isten igéjét. Ő tanít engem Isten igazságára, ő mutatja meg számomra Isten dolgait, és ő kelti életre Isten igéjét a szívemben. Istennek hála, hogy Jézus Krisztuson keresztül élő hitet adott nekünk. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ám kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Pál tehát a pogányoknak kijelenti, hogy Isten a Szentlélek munkája nyomán elfogadja az általuk felajánlott dicsőítést. Nincs szükség a papságra, nincs szükség a törvény általi megtisztításra, mert Isten titeket is elfogad a Szentlélek munkája és az ő kegyelme miatt. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel. Pál apostol a pogányok között igen erőteljes szolgálatot végzett, de ez nem csak az igén keresztüli szolgálat volt, hanem mindezek a Szentlélek által meg is erősítettek. Márk evangéliumának utolsó verse így szól. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Pál a korintusiaknak ezt írta. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. A rómaiaknak írt levele kezdetén Pál azt írja, hogy olyan lelki ajándékokat akar megosztani, amelyek mindnyájukat építik. Pál szolgálata tehát igében és tettben nyilvánult meg. Isten igéje csodálatos, erős, élő és élesebb a kétélű kardnál, de ugyanakkor működnie is kell az életünkben. Gyakran, amit mondok, az teljesen elvesz a hallgató fülében azért, ami én magam vagyok. Ha az ige nem munkálkodik az én életemben, és nem tudom bemutatni Isten igéjének erejét a saját életemen keresztül, akkor a világ összes alaptörvényei semmit sem érnek, mert nem alkalmaztam őket a gyakorlatban. A Szentlélek az, aki fogja az igét, és a saját életemre alkalmazhatóvá formálja, és ezáltal a cselekedetek is nyilvánvalóvá válnak, és a cselekedeteim keresztül a Szentlélek igen sokféleképpen kifejezésre juttathatja az akaratát. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval is tettel, jelek és csodák erejével. Jézus a saját szavainak bizonyítására mutatta be a jeleket és a csodákat. Fülöp azt mondta, hogy Uram, csak mutasd meg nekünk az atyát, és az elég lesz számunkra. Mire Jézus azt válaszolta. Olyan régóta veletek vagyok, Fülöp. Nem láttál engem eddig? Aki engem lát, látja az atyát. Nem érted, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? Nem érted, hogy a csodák, amiket teszek, azok nem tőlem vannak, hanem az atyától, aki bennem lakozik? Jézus tehát arról beszélt, hogy a jelek és a csodák hogyan adnak bizonyságot őróla. A mi életünk is bizonyság Isten munkájára, és az ő bennünk található lelkére. És az életünk jobban bizonyítja ezt, mint a szavaink. Mindig arra gondolunk, hogy a szavaink a bizonyságok. A bizonyságtételünket, a hitünket mindig szavakban akarjuk kifejezni mások előtt. De a szavaidnál sokkal hatalmasabb bizonyságot jelent az életedben a Szentlélek által elvégzett munka. Minden ember számára nyilvánvalóvá válik, hogy a tanítványaim vagytok, mert szeretitek egymást. Nagyon fontos, hogy a tetteink megfeleljenek annak a csodálatos örömhírnek, amit hirdetünk. Pál azt írja, hogy jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Nagyon izgalmas dolog lehetett Pál környezetében élni, és látni azokat a hatalmas csodákat és jeleket, amelyeket a Szentlélek erejével tett. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdetem, ahol Krisztust már ismertétették, hogy ne idegen alapra építsek. Elképesztő, hogy milyen sok ember kap Istentől elhívást arra, hogy a mi gyülekezetünk körül kezdjen építeni egy másik gyülekezetet. Gyakran megkérdőjelezem a motivációjukat, mert úgy tűnik, hogy egy másik ember által felépített alapra akarnak építkezni. Levelek tömkelege érkezik hozzánk szerte Amerikából, hogy alapítsunk egy újabb gyülekezetet az ő körzetükben. Mert olyan sötétségben van ott Isten igéje és a Szentlélek munkája. Úgy tűnik, hogy ezeket az embereket a Szentlélek nem használja hatékonyan, mert a mi gyülekezetünktől alig néhány mérföldre hívja őket, mintha itt nálunk nem munkálkodna az ige és a Szentlélek, Ezért úgy érzik, hogy közel kell hozzánk legyenek, ahelyett, hogy oda mennének, ahol valódi szükség van rájuk. Tudják azt, hogy én egyenesen beszélek, és mindig lesznek olyanok, akik ezt nehezen veszik, így a kiesőkből aztán új közösséget lehet alapítani. Véleményem szerint minden gyülekezetnek szüksége van egy létezését alátámasztó okra. Biztos vagyok benne, hogy olyan dolgot kell nyújtani az embereknek, amit máshol nem kaphatnak meg, egyébként pedig létezése alaptalan. Istennek meghatározott célja van a gyülekezetek különbözőségével, mert az emberek is különbözőek. Vannak, akiknek olyan találkozásokra van szükségük, amelyek magas érzelmi töltettel rendelkeznek, mások pedig a teljes nyugalmat, a visszafogottságot kedvelik. De nem hiszem, hogy egy kis városrészben 4 evangéliumi gyülekezetre van szükség, mert mindegyik a napi megélhetéssel küzd. Igazából egyre volna csak szükség, és így egyesülve egyetlen erős gyülekezet lehetne belőlük. Tehát olyan dolgot kell az embereknek ajánlani, amit egy másik gyülekezetben nem kaphatnak meg. Pál tehát ott akarta hirdetni Jézust, ahol még nem hallottak róla. Nem akart egy másik ember alapjaira építkezni, hanem oda akart menni, ahol a szükség valódi volt, és ez igen dicséretes. És Pál erre is egy igét hoz alátámasztásra. Spurgeon, a múlt század legnagyobb ige hirdetője is ilyen volt, és nagyon szeretem olvasni az írásait és a prédikációit. Hanem ahogy megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Mert Pál oda akart menni, ahol szükség volt rá, ezért nem tudott a rómaiakhoz menni. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániában utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Pál Korintusban volt, amikor ezt a levelet írta, és azért ment oda és Makedóniába, hogy a jeruzsálemi szegény szentek számára adományokat gyűjtsön, és segítse őket a szükségleteikben. Megírta a korintusiaknak, hogy szervezzenek gyűjtést még mielőtt ő odaérne, amit majd ő a jeruzsálemi gyülekezethez viszel, mert a jeruzsálemiek igen nagy pénzügyi problémákkal küszködtek. Valószínű, hogy a probléma gyökere a korai közös kasszából eredhetett, amikor mindenki eladta tulajdonait, és a pénzt a tanítványok lábai elé helyezték, és aztán ez idővel elfogyott. Pál tehát a jeruzsálemieket akarta segíteni. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Makedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagi javaikkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. A mi Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt, az Isten előtt én érettem. Pál itt azt kéri, hogy imádkozzanak érte. Az egyik legnagyobb áldás az, hogy amint egyre több embert érint a te szolgálatod, egyre több és több ember imádkozik érted. De minél többen imádkoznak, annál szélesebb lesz a szolgálatod alapja. Például, amikor Arizonában voltunk, körülbelül 1000 ember volt a keddesti bibliaórán, és amint utána kezet fogtam az emberekkel, egyik ember a másik után mondta, hogy milyen nagy áldás a szolgálatunk a rádión keresztül. Minden reggel magát hallgatjuk, mondták, amikor reggelizünk, vagy együtt megyünk minden nap a munkába. És az életem akkora áldás, és szeretném, ha tudná, hogy imádkozom magukért. Országszerte imádkoznak az emberek értünk. Egy gyönyörű levelet kaptunk egy szibériai hívőcsoporttól, amelyben arról írnak, hogy egy ember közülük beszél angolul, és lefordítja nekik a tanításainkat, és azt írják, hogy mi itt Szibériában imádkozunk önért és a gyülekezetért. Hogyan érezhetjük ettől magunkat? A szibériai hívők imádkoznak értünk. Istenem segíts, vajon mi imádkozunk értük? Biztos vagyok benne, hogy ők sokkal jobban rászorulnak a mi imáinkra, mint mi az övéikre. Ez a levél nagyon alázatossá tett, mert eszembe jutott, hogy én nem mindig imádkozom azokért az áldott hívőkért, akik Szibériában vannak. És Pál elmondja, hogy mivel kapcsolatban imádkozzanak érte. Hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek. Pált nem mindenki szerette Jeruzsálemben, nem mintha ő nem akart volna jóba lenni velük, hanem azért, mert az ottaniak mindig gyanakodtak vele kapcsolatban. Úgy látszik, hogy akárhová ment Pál, mindig a zsidókkal volt problémája. Amikor Jeruzsálembe ment, akkor felhívták a figyelmét arra, hogy igaz, hogy a pogányoknak hirdeti az evangéliumot, de itt viselkedjen úgy, mint egy rendes zsidó. Ne okozzon problémákat, mert túl egyenesen fejezte ki a mondani valóját. Így a jeruzsálemi gyülekezet nem fogadta mindig lelkesedve. Ennek ellenére most pénzt visz hozzájuk, ezért kéri a hívőket, hogy imádkozzanak, hogy elfogadják tőle az adományokat. Hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. Itt azt kéri Pál, hogy imádkozzanak érte, hogy örömmel jöjjön hozzájuk Isten akaratából. Pál egyik legnagyobb csalódása az volt, amikor az Úr azt mondta neki, hogy menjen el a zsidóktól, és ne nekik prédikálja Jézust, mert nem fognak ráhallgatni. Pál csalódottan engedelmeskedett az Úrnak, de mindig úgy érezte, hogy Isten tévedett ezzel kapcsolatban, mert ha csak egy kicsit engedné, hogy nekik hirdesse az igét, akkor be tudná bizonyítani, hogy ismeri a zsidók gondolkodását és érzelmeit, mert ő is hozzájuk tartozott. Aztán elérkezett Pál ideje, amikor ott volt a templomban a két emberrel a megtisztulási pontokat vitatva, és néhány ázsiai meglátta őt, és azt mondták, hogy ez az az ember, aki a pogányoknak prédikálta, hogy nem kell Mózes törvényeit követni, hanem csak hinni kell. Ezáltal fellázították a zsidókat ellene, akik megfogták, hogy halálra verjék, és a római kapitány Líziász lejött, kiszabadította Pált, és visszavitte a toronyba, ahonnan látni lehetett a templomhegyet. Pál ekkor megkérdezte, hogy beszélhet-e az emberekhez. Itt a nagy alkalom. A kapitány azt kérdezte tőle. Te beszélsz görögül? Hát persze, mondja Pál. Azt hittem egyiptomi vagy, mondja a kapitány. Na, beszélj hozzájuk. Pál lekiáltott. Testvéreim, hallgassatok ide! És elkezdte mondani, hogy ismertek ugye engem, idevalósi vagyok, és én is olyan buzgó voltam, mint most ti. Ki akartam írtani a gyülekezetet, mindenkit le akartam gyilkolni, aki az Úr nevét használta. A főpap Damaszkuszba küldött, hogy mindenkit, aki az Úr nevét hívja, bebörtönözhessek. Aztán az úton egy mennyei fényességgel találkoztam, és a hang azt mondta nekem. Saul, miért üldözöl engem? És én kérdeztem, hogy ki vagy, Uram, hogy szolgálhassalak. A válasz, Jézus, akit te üldözöl, és el foglak küldeni téged a pogányok közé. Abban a pillanatban, hogy kimondta a pogány szót, a hallgatóság felhördült, az emberek levetették ruháikat, és a levegőben forgatva azt kiáltozták. Öljétek meg! Öljétek meg! Héberül szólt az emberekhez, és a kapitány nem értette, hogy mit mond nekik. A katonáira kiáltott, hogy hozzátok be, mielőtt megölik őt. És utána azt kérdezte, hogy mi a csodát mondott Pál ezeknek az embereknek, hogy ennyire felizgatta őket. Kínozzátok meg, és tudjátok meg, hogy mit mondott. Amint elkezdték volna a kínzást, Pál megkérdezte, hogy mióta szokás egy római polgárt megkínozni. Jelentették a kapitánynak, hogy Pál római állampolgár, és óvatosan kell bánni vele. A kapitány kiment hozzá, és megkérdezte, hogy valóban római polgár-e. Pál válasza, pontosan így van. A kapitány pedig azt mondta, én is az vagyok, megvásároltam magamnak ezt a jogot. Te mennyit fizettél érte? Semmit, én annak születtem, válaszolta Pál. Megvolt tehát az alkalma a zsidókkal, de aztán felkelés lett belőle, nem pedig az ébredés, amiben ő reménykedett. Pál nagyon szomorú lett emiatt. Aznap éjjel az úr eljött hozzá, megállt mellette is azt mondta. Ne csüggedj, Pál! Amint te bizonyságot tettél rólam itt Jeruzsálemben, úgy kell majd bizonyságot tegyél rólam Rómában is. Ebből tudta Pál, hogy Isten akaratából Rómába fog menni. Pál tehát elindult Rómába, de előbb egy kis kitérőt tett néhány évig Cézárjában, és aztán amikor Rómába ment, akkor nem minden úgy történt, ahogy ő gondolta, mert nem a saját költségén utazott, hanem a római kormány állta minden költségét. Istennek volt néhány embere Máltán, akiket Pálon keresztül üdvözített, ezért Isten leparkolta a hajót Málta szigeténél, hogy Pálnak lehetőséget adjon a bizonyságtételre, a máltai kormányzó és sok más ember előtt, mielőtt tovább indult Rómába. A 16. fejezet egy sor személyes üdvözletet tartalmaz azok részére, akik Rómában voltak. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgája. Kenkrea Korintus egyik kikötővárosa volt, és Fébé bizonyára akkor találkozott Pállal, amikor ő Korintusban szolgált a gyülekezetben. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Fébé tehát valószínű, hogy azokkal ment, akik Pál levelét Korintusból Rómába vitték, és ezáltal Pál egy ajánló levelet ad neki. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Priszka és Akvilla régi ismerősök voltak. Először akkor találkoztunk velük, amikor Pál Korintusba érkezett. Ők sátorkészítéssel foglalkoztak, és mivel Pálnak is ez volt a foglalkozása, velük dolgozott Korintusban, és sátrakat készített, hogy megkeresse a szükségleteikre való pénzt. Ők azért jöttek el Rómából, ahol valószínűleg, hogy üzletük is volt, mert Claudius császár üldözte a zsidókat. Azután Korintusban Pállal találkoztak, és a hitük megalapozása után Efezusba költöztek, még mielőtt Pál odaért volna. És miközben Efezusban voltak, megérkezett oda Apollós, és elkezdte Jézust hirdetni az embereknek, de Priszka és Akvilla félrevonták őt, és kezdték magyarázni neki a teljes igét, mert ő csak János keresztségét ismerte. Pál aztán ismét találkozott Priszkával és Akvillával Efezusban, ahol együtt szolgáltak. Amikor Pál ezt a levelet írta, arra már visszatértek Rómába, és ezért üdvözli őket Pál ilyen nagy krisztusi szeretettel. Még egyszer találkozunk velük utoljára, amikor ismét visszatérnek Efezusba. Olvashatjuk, hogy az efezusi házuk egy gyülekezetnek adott otthont, és itt Pál ezt a gyülekezetet üdvözli. Bárhová mentek tehát, megnyitották házukat, és hívták az embereket, hogy jöjjenek és tanulmányozzák Isten igéjét. Így a házuk a hívők találkozási helye lett. Nyilvánvalóan kimagaslóan kegyes emberek voltak, és nagyon várom, hogy találkozzak velük, mert ők olyanok, akikkel nagyon érdemes találkozni majd, amikor a mennyországba érünk. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epainetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniást, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Érdekes, hogy Júniász egy női név, és Pál azt mondja róla, hogy apostol volt. Lehet, hogy soha nem gondoltatok erre, de lehetséges, hogy női apostolok is voltak, nem csak férfiak. Ennek a versnek az egyik lehetséges fordítása, hogy Júniász, aki nagyra becsült apostol. És ez a görög szöveg egyértelmű fordítása. Egy kicsit el kell ferdíteni a szöveget, hogy a magyar Bibliában található szöveghez jussunk, ezért igen valószínű, hogy Júniász egy női apostol volt. A további nevek bizonyára igen értelmesek és sokat jelentettek az akkori római gyülekezet számára, de nekünk most nem sokat mondanak. A 13. versben ezt olvassuk. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Lehet, hogy ez a Rúfusz annak a Simonnak a fia, aki a Krisztus keresztjét kellett vigye. A 16. versben köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Érdekes, hogy a különböző helyeken különböző köszöntési szokások vannak. Például Mexikóban a férfiak kezet fognak, megölelik egymást, aztán megint kezet fognak. Olaszországban arcon csókolják egymást a férfiak, és Pál is ezt írta az akkori gyülekezetnek. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőit tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük! Mindig vannak olyanok, akik valami furcsa dolgot hirdetnek a Krisztus gyülekezete számára. Ezek úgy érzik, hogy Isten adta nekik ezt a felelősséget, hogy a gyülekezetre rázúdítsák furcsa tanításaikat. Azt gondolom, hogy ha Isten valami különleges kinyilatkoztatást tett neked az igéről, akkor előbb tedd lehetővé számunkra, hogy megfigyelhessük, hogy miként munkálkodik ez abban, hogy közelebb kerülj Krisztushoz, mielőtt az egész gyülekezetnek azt hirdetni kezdenéd. Amikor látni fogjuk ezt a hatalmas változást, akkor mi magunk fogunk oda menni hozzád, hogy megtudjuk, hogy mi a titok. Ha anélkül kezdett hirdetni a nagy kinyilatkoztatást, hogy ez gyümölcsöt termett volna az életedben, akkor arra kell gondoljak, hogy lehet, hogy nincs is arra szükségem, hogy ezt a dolgot egyáltalán meghalljam. Ez így becsületes. De sajnos sokan nem így gondolják, és mindenkit be akarnak hálózni. Szerintem egyetlen új proféciára sincs szükség. Azt gondolom, hogy a régi proféciák újbóli megtapasztalására van szükségünk. Isten az ő igéjében mindent a rendelkezésünkre bocsájtott, ami a szent élethez szükséges. Minden ott található a Bibliában. Amire szükségem van az az, hogy megtapasztaljam mindazt, ami oda van írva, nem pedig arra, hogy a Biblián kívüli területre tévedjek valamilyen felemelő élmény vadászatára. Megvallom nektek, hogy nagyon visszautasító vagyok minden íráson kívüli megtapasztalással kapcsolatban, és nem akarok semmi ilyet megtapasztalni. Megtörténhet, hogy odajössz hozzám, és azt mondod. Tegnap éjjel 3-kor egy fényes élőlény jelent meg nekem, leült az ágyam szélére, és az egész szobát beragyogta az ő fényessége. Nagyon megijedtem, és megkérdeztem, hogy ki vagy, mire ő azt válaszolta, hogy Gábriel. És aztán elkezded mesélni a dicsőséges dolgokat, amiket ő mondott Istenről. Hogy nem kell többé imádkozzunk, csak jelentsük ki, hogy mire van szükségünk, és megkapjuk. Erre azt válaszolnám, hogy kösz, nem kérek belőle, barátom. Nem érdeke, hogy Gábriel mondta ezt neked, mert ez ellentétben áll Isten igéjével. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak. És szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Az a véleményem, hogy Istennek az a szolgája, aki szolgálatából él, igen egyszerű életet kell éljen. Nem hiszem, hogy költekező életmódot kellene folytasson, hogy luxusautókat, drága ruhákat kellene vásároljon. Ebben hiszek, és így élek. Isten megáldott minket pénzügyileg, és köszönöm ezt Istennek, hogy mindenünk megvan, amire vágyunk. Ezért érzem úgy, hogy nagyon gazdag vagyok. De azt is hiszem, hogy Jézus Krisztus szolgájaként, az ige hirdetőjeként Fontos, hogy egyszerűen éljek, ellenkező esetben jogosan vádolnának azzal, hogy a saját vágyaimat szolgálom, és nem az urat. Olyan nagy szívfájdalom számomra, amikor a tévében látom ezeket az igehirdetőket, akik becsapják az egyszerű hívők szívét. Remekbe szabott beszédek, annyira szentek, okosak, humorosak és érdekesek, de a hangsúlyt rossz helyre teszik. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A legjobb az, ha tudatlanok vagyunk a rossz dolgokkal kapcsolatban. Amikor a teológiára jártam, egy csapat fiú el akart menni egy kabaréba, mert azt akarták tudni, hogy mi ellen kell prédikáljanak. Azt mondtam nekik, hogy ez ostobaság. Ez ostoba gondolkodás, hogy értsük meg az összes gonoszságot, és tapasztaljuk meg, hogy okosan tudjunk ellenük prédikálni. Nem, legyetek egyszerű gondolkodásúak a rosszal kapcsolatban. A békesség istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Pál igen nehezen tudja befejezni ezt a levelet. Itt ismét megpróbálja. Tercius, akinek Pál diktálta ezt a levelet, hozzáírja, hogy ő kiket üdvözül. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszöntiteket Gájusz, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Gájusz volt az egyike azoknak, akiket Pál Korintusban megkeresztelt. Köszöntiteket Erasztusz, a város számvevője és Kvártusz testvérünk. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Krisztus Jézusról szóló üzenet szerint, a ma titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. A hit engedelmessége által Isten kegyelmét ajándékozza minden nép számára. A megváltás már nem csak egy kizárólagosan zsidó kiváltság, de az ajtó nyitva áll minden ember számára. Az egyedül bölcsisteni a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Itt a vége Pál rómaiakhoz írt levelének. Egy csodálatos levél, amely után egy érdekes és izgalmas levél a korintusiakhoz írott következik. A korintusiak igen nagy összevisszaságban éltek, ezért írja Pál nekik a következő, javító szándékú levelet.